iszlám kivétek a szó.
Na, akkor most megpróbálom én megosztani. Látszik, nem látszik, ugye?
Még nem.
Te látszott.
Most már igen. Teljesen jó.
És a mikrofon. Mikrofon. Igen, igen. Így most tökéletes?
Most tökéletes.
Jó, köszönöm. Bocsánat, az valahogy valamitől kikapcsolódott, de jó, hogy szóltatok. Köszönöm. Sok szeretettel köszöntök akkor mindenkit. Ahogy Iván elmondta, ugye két előadás fog elhangzani. Én tulajdonképpen, ha úgy tetszik, egy ilyen bevezető előadást tartanék a műhold seregek korszakáról, mint egy felvezetném azt, hogy mi is ez az egész Starlink konstelláció, bár nyilván mindenki hallott róla már valamennyit, de azért álljanak itt a részletek. Úgyhogy ez lenne ennek az első előadásnak a... Na, és most egy újabb meglepetés. Mert most meg valamitől nem tudok léptetni. Na, most igen. A tartalomról szeretnék beszélni egy kicsikét egy előhírnökről az elmúlt évezredből, az Iridium rendszerről, ami tulajdonképpen megelőzte a korát. Utána az alacsony pályás műhold pályák előnyeiről és hátrányairól mondanék néhány szót. Összefoglalnám, hogy milyen készülő és tervezett műhold seregek kezdtek itt az egünket elborítani, és utána beszélnénk a Starlink konstellációnak a részleteiről, a felépítéséről és a jelenlegi állapotáról. Úgyhogy ez lenne akkor a menetrend, és akkor indulok is. Térjünk vissza az időben. Vagy 25 évet, de még az elé is lépjünk vissza 1987-ig, amikor három mérnök, a Motorola-nak három mérnöke egy futurisztikus tervet talált ki, Barry Bertinger, Raymond Leopold és Ken Peterson, azzal álltak elő, hogy egy 77 műholdból álló rendszerrel, ami a föld körüli pályán mozogna, azzal tulajdonképpen az egész földgolyót le lehetne fedni, és mobiltelefonhoz lehetne juttatni ilyen formán az embereket bárhol a földgolyó, legyen az az északi sark, vagy a sivatag, vagy az óceán közepe. Ezt a rendszert elkezdték kidolgozni, és 1988-ban a Motorola szabadalmaztatta is. Maga a szabadalmi leírás elég érdekes, azért ideírtam a szabadalmi számot, meg lehet találni a Google-ön keresztül. Hát ugye ez most már egy történelmi anyag, ha úgy tetszik, de 1988-ban megtörtént ez a lépés, és hát nagyjából a mérnök társadalom nagy része nem hitt benne, hogy ezt egyáltalán meg lehet csinálni, viszont a Motorola nekiállt, és 1997. május 5-én az első 5 műholdat sikeresen pályára állították. Majd ezek után, egymás után indultak a műhold föllövések. Én még akkor a BHG-ba dolgoztam, és internet kapcsolatunk nem volt, úgyhogy telefaxon keresztül kaptam az értesítést a Motorola-tól, hogy mikor indulnak a következő újabb műholdak. Majd utána szintén faxon érkezett meg az is, hogyha valamelyik indítást késleltetni kellett az időjárás miatt. Hát ez ugye ma egy kicsikét már megmosolyogtatóan hangzik, hogy az embernek a titkárnő hozza be a telefaxot, hogy érkezett valami, amiről a főnököm nem nagyon érti, hogy micsoda, de minden esetre nekem szól. De akkor így lehetett követni egy ilyen sorozatot. Hát most már ugye az interneten élőben látjuk a fellövéseket, azért ez egy sokkal később, kényelmesebb rendszer. Tehát ezt a konstellációt 97. május 5-én kezdték el kiépíteni. Végül is nem 77 műholdból állt, hanem 66-ból. Eredetileg a 77 műhold adta a nevét, mert a Mendelejev-féle periódusos rendszerben az Iridium a 77-es elem, de hát aztán 66 műhold lett belőle, mert közben rájöttek, hogy 6 földet körülölelő poláris pálya is elég ennek a megvalósításához. Az első teszthívásra 1998. novemberében került sor, ennek idén van 25 éve, és miután én pont akkor léptem be a hívbe, néhányan szerintem vannak itt a hallgatók között, akik ezt pontosan tudják, úgyhogy ebből megállapítottam, hogy én is idén leszek 25 éve itt a munkahelyemen, de minden esetre most a telefonhívás a lényeg, tehát 1998. novemberben megtörtént az első sikeres hívás, hát egy olyan kézi készülékről, amit ma inkább kalapácsnak neveznénk, mert ugye mégiscsak azért egy műholdas rendszert kellett elérni, de hát működőképes volt. A teljes kiépítés befejezésére végül is csak 2002-ben került sor, de igazán ez nem azt jelentette, hogy még tovább kellett dolgozni rajta, hanem egyrészt a meghibásodott műholdakat pótolták, és a tartalék műholdakat is pályára állították, hogyha netán egy műhold kiesne, akkor rögtön a helyére lehessen navigálni a másikat. Nagyjából így nézett ki a konstelláció, tehát közel 90 fokos inklinációval, magyarul is gyakorlatilag a északi és déli sarkponton keresztezik egymást a pályák, 86,4 a pálya, tehát nem egészen 90 fokos, de erre azért volt szükség, hogy ki tudják kerülni egymást, és akkor pályánként 11 mű volt, plusz még egy tartalék, ez volt a végleges kiépítés. Úgynevezett alacsonypályás konstellációról van szó, tehát ugye addig megszoktuk, hogy geostacionárius műholdakat használunk, 35.700 valahány kilométer magasságban, de hát annak az elérése az meglehetősen nagy energiát igényel, és meglehetősen erős akkumulátort is. Itt a pályamagasság 781 kilométer volt, ami azért lényegesen közelebb van a Földhöz, mint a geostacionárius pálya. Ennek persze ugye a negatív következménye az, hogy ezek a műholdak iszonyatos sebességgel keringenek a Föld körül, egészen pontosan 100 perc alatt kerülik meg a földgolyó, tehát nagyon gyorsan 26.804 km/h rohannak a fejünk fölött. Ugye ennek a következménye az, hogy ha mondjuk hosszú ideig telefonálunk, akkor jó pár percenként újabb és újabb műholdra kell rácsatlakozni. De hát ez az 1988-as szabadalom teljes mértékben megoldotta, és bármennyire is nem hittek benne a mérnökök, de működőképes lett. Úgyhogy valahogy így kellett mozgásában elképzelni a földgolyó körül, és hát teljes lepedettséget biztosít, azt ugye lehet látni, tehát itt nem minden pontja a földgolyónak elérhető erről a rendszerről. Maguk a műholdaknak a lábnyomai, hogyha a világtérképre sematikusan rávetítjük, akkor így mozognak ugye értelemszerűen a közepén úgymond fölfelé, és a földgolyó másik oldalán pedig lefelé, amit a két szélén látunk, és hát átfedik egymást ezek a műhold lábnyomok, úgyhogy ilyen formán minden pillanatban minden le van fedve. Ahogy mondtam, ez egy korát megelőző műholdsereg volt, és meglehetősen hosszadalmasan tartott a kiépítése is, ugye, hogy 1988-ban a szabadalom megszületésétől több mint 10 év telt el. Ez egy 4800 bit per szekundumos kétirányú, tehát full duplex telefonkapcsolatot, és egy 2400 bit per szekundumos fél duplex adatátvitelt tudott megvalósítani, ami hát ugye a mai fülünkkel hallgatva, amikor már az 1 gigabittel sem mindig vagyunk elégedettek, tényleg megmosolyogtatóan hangzik, de hát az akkori korban ez egy működőképes megoldás volt. Az igaz, hogy nem sokkal az elindulása után már kezdtek a nagyobb sebességek megjelenni, tehát internetezésre igazán ezt azért nem nagyon lehetett használni, de a telefonkapcsolatot akár az óceán közepén is biztosította. Egyébként ebben a rendszerben, ami azért az akkori időkben nagy teljesítmény volt, műholdanként 7 processzor dolgozott, ebből processzor az a antennák jeleit dolgozta föl és kezelte, két processzor pedig terhelés megosztásban, vagy ha úgy tetszik, egymás bekapjaként magának a műholdnak a vezérlését látta el. Érdekessége volt az, hogy a műholdak nem csak a földi állomásokkal tudtak kommunikálni, hanem megvalósítottak műholdak közötti linkeket is, ez az úgynevezett interszatellite linket. Minden műhold négy szomszédos műholddal volt kapcsolatban, és leírtam a frekvenciasávokat, mert van, akiket különösen érzékenyen érint a hallgatóink közül, de hát mondjuk ennek most nagy jelentősége nincsen. Az a lényeg, hogy ezek a műhold közötti kapcsolatok még rádiós kapcsolatok voltak. Ez az egész rendszer tulajdonképpen, ahogy mondtam, egy műszaki bravúr volt, de miután kicsit megelőzte a korát, és hát lassan is épült ki, a műszaki bravúrt azt utána rögtön üzleti bukás követte, nem sokkal az elindulása után csődbe ment az Iridium rendszer, és végül is azoknak a speciális szervezeteknek kellett megmentenie, akik úgy gondolták, hogy erre minden körülmények között szükség van. Azt hiszem mindenki kitalálja, hogy mire gondolok, tehát az amerikai hadsereg és az amerikai állam át mögé, hogy kisegítse a bajból. Maga a rendszer egyébként azóta is működik, a műholdakat már persze lecserélték korszerűbbre, de ugyanezzel az elven, ugyanezzel a működésmóddal most is itt keringenek a fejünk fölött az Iridium rendszernek a műholdjai. Na, hát ez 25 évvel ezelőtt volt, azóta sok víz lefolyt a Dunán, és nagyon sok minden változott is a 25 év alatt. Ha megnézzük a műhold felbocsátásoknak a számát 1957-től, ugye a kezdetektől 2019-ig, és szándékosan most 2019-ig mutatom, akkor azt lehet látni, hogy valahol ott az 1966-os, 67-es időszak táján volt a maximum az egy évben felbocsájtott műholdak darabszámának, az olyan 143-144 darab körül van, és aztán úgy az egész olyan stagnáló állapotban, sőt ugye 2000-es évek elején visszaesőben volt. A piros nyíl azt jelzi, hogy az 1997-98-as év volt az, amikor a 66 műhold fölkerült az égre, az Iridium, és ahogy látjuk, nem nagyon emelkedik ki ebből a grafikonból, tehát úgy szépen belesimult a korábbi, meg a későbbi műhold felbocsátások éves darab számába. Ha most ezt a grafikont hirtelen két évvel még megtoljuk, na most így, akkor viszont egészen döbbenetesen változik a kép. Azt látjuk, hogy 1957-től az eddigiek teljesen eltörpülnek, mert 2020-ban és 2021-ben 1200 műhold fölött van a felbocsátások száma, 2021-ben ez már elérte az 1400 műholdat. Mi történt? Hát az történt, hogy még a korábbi időszakban azért általában a geostacionárius műholdakat bocsájtották föl, éve-hóban egy-egy darabot, vagy legfeljebb két-hármat egyszerre. Itt a 2020-as évben történt egy forradalmi változás, ugye a SpaceX kvázi tökére vitte a Falcon 9-es hordozó rakétáknak a képességeit, egyrészt úgy, hogy az első fokozat vissza tud térni a Földre, tehát nem az óceánban végzi, és utána egy kis rendrakás tisztogatás után újra felbocsátás képes. Másrészt pedig ezek az alacsony pályás műholdak, amiket itt felbocsájtanak, majd fogjuk látni a részleteknél, ezek viszonylag kisméretűek egy geostacionáris műhold másfél tonnás tömegéhez és a hatalmas méretéhez képest. Tehát itt nagyon sokat lehet egyszerre egyetlen egy hordozó rakétával felvinni, és hát tulajdonképpen ennek a forradalmi változásnak a következménye az, hogy ez a görb ennyire megváltozott. Ha most az aktív műholdak számát nézzük a földgolyó körül, akkor is tökéletesen lehet látni, hogy egy gyönyörű exponenciális görbénk van, ami szép fokozatosan futott fölfelé, ahogy ugye egyre több műholdat ragasztottak fel az egyenlítő köré meg más pályákra. Az utolsó két évben viszont szinte függőlegessé vált a görbe, rettenetesen megszaladt a műholdaknak a pályára állítási de illetve hát az összes bűvoldaknak a darabszáma most már 5000 fölött van a számuk, ezen a görbén még éppen 5000 alatt van, de már túlléptük az 5000-et is. Na most, mitől kezdtek el megjelenni a LEO, tehát a Low Orbit, alacsony pályás műholdak, és nem a geostacionárius most a sláger? Hát ez egy érdekes kérdés, ugye a geostacionárius pályának van egy őrült nagy előnye, hogy állni látszik a Földhöz képest az oda felbocsájtott műhold, tehát a műholdvevő antennát, ha a derkéről ráirányítjuk egyszer, akkor azt nem kell mozgatni, az egyszer is mindenkor ugyanazt a műholdat látja. Ez a műsorszórás szempontjából egy rendkívül lényeges dolog volt, viszont ahogy egyre inkább térünk át a műsorszórásról az adatátvitelre és az internet hozzáférésre, ez az előny tulajdonképpen, ha úgy tetszik, fölöslegessé vált, elenyésztett, viszont roppant lényeges lett az, hogy jóval alacsonyabb pályán keringjenek a műholdak, mert itt kisebb késleltetés van az átvitelben, kisebb teljesítmény kell a rádió hullámoknak, hogy leküzdjék ezt a távolságot. Ez jóval kisebb antenna méretet is jelent, és hát természetesen hosszabb élettartalmú akkumulátort, ami azért nem, manapság nem egy mellékes dolog. A geostacionárius pályának van egy másik őrült nagy hátránya is, ez ugye egyetlen egy pálya a földgolyó körül, ott az egyenlítő fölött, a 35.786 km magasságban, tehát csak erre az egyetlen egy pályára lehet úgy műholdat felbocsájtani, hogy az teljesen szinkronba mozogjon a földdel, magyarul is állni látszódjék. Itt viszont véges számú műhold fér el, mert azért helyet kell hagyni köztük, hogy a kis imbolygásuk az ne okozzon problémát, és ennek következtében ez az egyetlen egy darab egyenlítő fölötti pálya korlátos erőforrásként kezdett el funkcionálni. Most már nagyon nehéz ezen a pályán helyet kapni, évekre előre foglaltak a helyek az ITU-nál a különböző országok benyújtott igényei alapján, tehát itt nagyon sok műhold nem helyezhető el. Ugyanakkor a geostacionárius pályának van egy olyan hátránya is, hogy a sarkok felé egyre kevésbé lát be, mert hogyha ezek az egyenlítő fölött keringenek és a föld gömbölyű, akkor ugye a 70. szélességi fok fölött már nem nagyon lehet őket jól látni, tehát nem nyújtanak teljes lefedettséget. Ezzel szemben az alacsony pályás műholdak, amiket ugye általában nem az egyenlítővel párhuzamosan bocsájtanak fel, hanem inkább valamilyen 50-55-60 fokos inklinációval, ezek minden szegletét be tudják látni a földgolyónak. Összességében az, hogy sok műhold kerül fel, és ez biztosítja az internet lefedettséget, vagy ez szándékozik biztosítani, ez egy jóval nagyobb összkapacitást is jelent, és hatékony spektrum használatot is, hiszen ugye ezeknek a lábnyomoknak a spektrumai azért más műholdaknál, ugyanennek a rendszernek a más műholdjainál újra kioszthatók kellő ügyességgel. És végül is egy nem egy utolsó szempont a könnyen megsemmisíthetőség, ahol most nem arra gondolok, hogy vannak országok, akik már azon gondolkodnak, hogy hogy lehetne ezeket megsemmisíteni, hanem arra gondolok, hogy itt egy meghibásodó vagy élettartamára már végére érő műholdat sokkal könnyebb lejuttatni a földi légkörbe, ahol nyomtalanul elég, mint a geostacionáris műholdaknál, ahol erre egyszerűen nincs gyakorlati lehetőség. Ott általában a kiöregedett műholdakat egy magasabb pályára vezérlik, tehát olyan 40.000 km magasságban, egy úgynevezett temetői körpályára, ahol viszont gyakorlatilag az életük végezetéig ott fognak keringeni, mint űrszemét. Tehát ezek a műholdak, ezek sokkal könnyebben megsemmisíthetők, és ha netán nem működne a élettartamuk végén a hajtómű, ami lejjebbi, alacsonyabb pályára hozza őket, egy-két év alatt maguktól is lejjebb ereszkednek és megsemmisülnek a légkörben. Na most mi a hátránya ezeknek? Ugye egyrészt az, hogy nagy számú műholdat igényel, tehát nem lehet 3-4-5 darab geostacionáris műholddal lefedni ugye a föld nagy részét, hanem több száz, vagy az esetben több ezer műholdra van szükség. ezeknek a műholdaknak éppen a fékező, a minimális fékező hatás miatt is rövidebb a műhold élettartamuk, tehát még a geostacionárius műholdakat 15-20 évre tervezik, addig 5 évet szánnak általában a működésmódra, és jóval összetettebb működést igényelnek, ráadásul a nagy pályasebesség miatt ugye folyamatos handovert kell csinálni a földön, akár mozgó, akár álló, de a műholdakhoz képest mindenképpen álló végberendezések kiszolgálásában, hiszen a műholdak óriási sebességgel húznak el fölöttünk. Na, tehát elindult a gondolkodás, hogy ilyen műhold seregekkel lehet internet hozzáférést csinálni, és több terv is van. Itt most lehet, hogy egy igen. A kiépítés alatt lévő műhold seregek közül a legismertebb talán a SpaceX-nek a Starlink rendszere, ami több tízezer műholdra van tervezve, 500-600 kilométer közötti magasságban. Erről részletesebben lesz szó a második részben, úgyhogy ezt most csak megemlíteném. A másik kiépülés közelében levő rendszer a OneWeb rendszer, ami 648 műholddal képzeli el a földgolyó lefedését. Ők 1200 kilométer magasságban helyezik el a műholdjaikat, és ebből a rendszerből, ami egyébként sok mindent megért a élete során, tehát volt csőderjárás, volt váratlan beszállás India és egy Egyesült Királyság részéről pénzügyileg, de most már a 648 műholdból 582 pályán van, 4 nap múlva megy fel a következő 36 műhold, és úgy néz ki, hogy ez évnek a harmadik negyedévében el tudják indítani a komplett szolgáltatást. Tehát ez egy sokkal kisebb elképzelésű rendszer, mint a Starlink rendszer, nem több tízezer műholdról van szó, csak 684-ről, és gyakorlatilag hát most már azért nagyon közel van a készhez. Egyébként ez a rendszer most a legújabb lépésként fúzióba lépett az EUTELSAT-tal, és ennek a befejezése után a OneWeb az EUTELSAT-nak a leányvállalatává válik. Tehát ez lesz a végső sorsa, vagy hát látszólagosan a végső sorsa rendszer sikerre vívő OneWeb-nek. Miután így az EUTELSAT-nak geostacionárius műholdjai és LEO műholdjai is lettnek, ő egy komoly multiorbitális céggé válik, ami egy nagy lépés a földi műholdas rendszerek integrációja felé, mert ennek a legtöbb elképzelés szerint a kulcsa éppen ez a kettősség, hogy geostacionárius műholdak és LEO műholdak együttműködésével lehet a földi rendszerrel ezeket integrálni. Vannak további tervek is. Az Amazon tulajdonos, a Jeff Bezos évekkel ezelőtt előállt az úgynevezett Cooper projektnek a gondolatával. Ő egy köztes számot választott, 3236 műholdat kíván 500 kilométeres, 610 kilométeres és 600 kilométeres magasságban három rétegben pályára állítani. Évek óta terveződik ez a dolog, de miután a műholdakat felvinni képes hordozórakéták késlekednek, ezért még nem indult el a rendszer, most a legújabb elképzelések szerint 2023 májusában küldi fel az első két teszt műholdat, és utána indul a kiépítés. Lehet, hogy már egy kicsit üzletileg későn, majd látni fogjuk, hogy miért. Egy másik elképzelés a Teletat, aki több terv után most éppen 188 műholdat szeretne szintén hat orbitális síkon 1000 km magasságban elhelyezni, ha kicsit hasonlóan az Illium rendszerhez. Ez egy kanadai műholdas kommunikációs vállalat, aminek legalább azért komoly múltja van, mert 1966 óta foglalkoznak műholdakkal, tehát elképzelhető, hogy ebből is lesz valami. A 188 műhold az eddigiekhez képest azért egy egészen szerény és visszafogott terv. És a Boeingnek is több terve volt már, nagyon visszavettek ők is az elképzeléseikből. Most egy 144 műholdas tervvel álltak elő, de ennek sincs még tényszerű kézzel fogható megvalósítása, tehát még nem indult el a projekt, csak tervek vannak. Úgyhogy látszik, hogy sokan gondolkoznak, sokan terveznek. Aki viszont először lépett, az ugye Elon Musknak a cége, aki, hát én most leginkább azt mondom, hogy mehet közben szeret tervezni, de mind amit elképzelt, azzal rögtön el is indul, és közben alakítja a dolgokat. Hát a Starlink konstellációval is ez volt a helyzet. Amikor ő kitalálta ezt a gondolatot, akkor neki is egyértelműen a széles sávú internet hozzáférés volt a célja a Föld teljes területén. 2015-ben, tehát 8 évvel ezelőtt jelentette be a projektet, de úgy a bejelentés csak azt jelentette, hogy megindítják az elképzelésnek a kidolgozását, és 60 mérnökkel Redmondban, Washington államban egy komoly mérnöki irodát hoztak létre, amelyik megcsinálta a terveket. Az FCC felé, az amerikai hatóság felé 2017 májusában tették meg az első bejelentést. Ez a bejelentés arról szólt, hogy 4425 műholdat 1200 kilométer magasan, és 2518 műholdat pedig 340 kilométer magasan, tehát a 1200-hoz képest jóval alacsonyabb szinten fognak megvalósítani. Azóta nem ez valósul meg, tehát azért mondom, hogy itt egy ilyen menet közbeni állandó áttervezés ennek az egésznek a lényege, de ez volt az első bejelentésben. Mind a tesztek, mind a béta szolgáltatások tapasztalatai alapján folyamatosan módosítják ezeket a terveket, elképzeléseket, folyamatosan kérik az eltérésre az engedélyeket az FCC-től, és ennek során épül a konstelláció. A jelenlegi terv az most úgy néz ki, hogy az első fázisban, amiben 5 csoportot képzeltek el, 4 csoport fog megvalósulni, 550, 570, 560 és 540 kilométer magasságban, és ezeken a első és negyedik csoportban 1584 műhold, és a második, harmadik csoportban pedig kevesebb számú műhold került felbocsátásra. Ez az első fázis tartalmazott eredetileg egy 5. csoportot is, és utána következett egy második fázis, ahol a 7000 valahány száz műhold került volna felbocsátásra. Azonban az eddigi tapasztalatok alapján ezt a részt felfüggesztették, és helyette elindultak a második generációs részével az elképzelésnek, ahol 10.800 műhold felbocsátására, további 10.880 műhold felbocsátására kértek engedélyt. 3 csoportban 530, 525 és 535 kilométeres magasságú rétegekben eltérő inklinációval, ahogy lehet látni, mindegyik rétegben 3360 műhold van elképzelve. Ez úgy jön ki, hogy összesen 28 pályán, mindegyik pályán 120 műhold keringen a darabonként. Ebből a 10.800 műholdból most egyelőre az FCC csak 7500-at engedélyezett. A többiről még nincs hír, hogy mi lesz a sorsa, tehát a végleges kiépítés most úgy néz ki, hogy amit az előbb mutattam, az az első fázis első 4 csoportja valósul meg, és ebben a második generációból pedig 7500 műholdat fognak felbocsájtani. Na, hogy néz ki a gyakorlati kiépítés? Az első 2 tesztműholdat, amit Elon Musk játékos kedvének megfelelően Tintin A-nak és Tintin B-nek hívtak, 2018. február 22-én állították pályára, majd utána hosszas mérések és áttervezés következett, és az első 60 műhold 2019. május 24-én indult el. Ezek még egy verzió 0, utólag verzió 0.9-esnek nevezett műholdak voltak, mert ezeket is áttervezték utána a tesztek alapján. Ezt a 60 műholdat egyébként már meg is semmisítették, ezt az első 60-at, tehát ezekből már egy darab sincs fönn az égen. Viszont utána beindult a sorozatos fellövés 2019. november 11-től, 2020-ban 14 felbocsátás történt, 2021-ben 17 felbocsátás történt, 2022-ben pedig dupláztak, és már 34 felbocsátás történt. Mindegyik felbocsátás egyébként nagyjából olyan 56-60 műholdat vitt fel, tehát ezt így kell elképzelni. Idén pedig március 21-éig, tehát tegnap reggelig, akkor néztem utoljára, 9 felbocsátás történt, tehát rendesen rákapcsoltak annak érdekében, hogy a konstelláció mi hamarabb kész legyen. Így összesen 4105 felbocsátott műholddal rendelkeznek, de ennek egy részét, mint mondtam már, a hibásakat, meg a verzió 09-est már deorbitálták, tehát azokat már megölték, de a 4105-ből már effektív szolgáltatást nyújt 3192 műhold, és nem a kettő különbsége a megsemmisítettek száma, hanem még egy olyan 700 műhold van fönt körülbelül, ami tesztelés alatt van, és napokon, heteken belül az is bekapcsolódik a szolgáltatásban. Tehát grandiózus az elképzelés, sokkal grandiózusabb, mint egy az 1986-es Motorola féle, de itt az elképzelést azt egy nagyon agilis fejlesztés és egy agresszív politika, mármint agresszív gazdaságpolitika szintjén a SpaceX erőteljesen nyomja fölfelé, és hát semmi nem fogja őket megállítani, hogy ezt a műholdsereget ténylegesen meg is csinálják. Na most milyen műholdak ezek? Hát először is, ha megnézzük a tömegüket, akkor a V1-es sorozat, amit 2020-ban, 21-ben bocsátottak föl, 260 kilós, a következő sorozat pedig 295 kilós, tehát itt egy lényegesen kisebb műholdakat kell elképzelni, azért is tud 60 darab beférni a Falcon 9-esnek az orrkúpjába, mert kvázi ilyen IKEA-szerűen össze vannak ezek hajtogatva, és egymás után, ahogy kilépnek, egymás után nyitogatják ki a napelemeiket, és kezdenek távolodni egymástól. Ahhoz, hogy pályára tudjanak állni, egy Hall-effektuson alapuló kriptongázas ionhajtóművet használnak. Ez még azért ritkaság a mai világban, de úgy néz ki, hogy abszolút működőképes. Ezzel tudják a műholdakat egyébként a végső pályájukra vezérelni, mert felbocsátáskor valamikor 280 km magasan engedi ki őket a Falcon 9-es, és a tesztelések után mennek fel az 500 km-es magasságba önerőből ezzel a hajtóművel. A V1-es és a V1,5-ös sorozat között az a különbség, hogy itt már náluk is megjelennek az intersatellite linkek, tehát a műholdak közötti összeköttetések. Azonban ez már nem rádiós összeköttetés, hanem optikai kapcsolat, tehát lézerrel kommunikálnak egymással a műholdak, ami hát több szempontból is előnyös. Persze nagy pontosságot igényel, de úgy néz ki, hogy a dolog működőképes. El volt képzelve, illetve el is van képzelve egy kettes verziójú sorozat is, ami már 1250 kg-os műholdakat jelentene. Viszont ezt csak akkor tudják pályára állítani nagy számban és felbocsátani, hogyha elkészül a Starship űrhajó, amelyik 400 darab ilyen műholdat tudna egyszerre fölvinni, de miután a Starship csúszik egyelőre, mert nem sikerült időben befejezni, bár nagyon előre haladott állapotban van, addig is, amíg a Starship elkészül, létrehoztak egy verzió 2 mini nevezetű műholdat, ami szintén saját hajtóművel rendelkezik, de már argongázas ion hajtóművel, ami még korszerűbb, mint a kriptongázas. Négyszer nagyobb sávszélességet tudnak ezek a V2 minik, mint a korábbi műholdak. Már 2 napelemes panelje van, és csak kuriózumként mondom, hogy a SpaceX nagyon vigyáz arra, hogy mindent, amit meg lehet menteni, azt visszahozzon. Tehát ugye nem csak a hordozórakétának az első fokozata jön vissza, meg az orrkúp, ami szintén kihalásnak az óceánból, és visszagyűjtik, mert az Orkuk az egyik legdrágább eleme ezeknek a felbocsátó űrhajóknak, hanem most már az a kibocsátó rúd sem marad az űrben, ami eredetileg a 60 műholdat összefogta, és ugye annak le kellett válnia, amikor a 60 műhold a saját pályájára indul. Most már a kibocsátó rúd nem marad az űrben, hanem az is visszakerül valami rafinált módon, tehát mindent próbálnak megoldani annak érdekében, hogy legalább fölösleges űrszemét ne keletkezzen. A V2-es sorozatnak, az 1250 kilósnak szintén lettnek optikai kapcsolatai, az már egy nagyobb teljesítményű műhold lesz, csak ugye egyelőre azt még nem tudják pályára állítani, és ott már 2000 műholdnál azt tervezik, hogy 25 négyzetméteres antennát fog kitni fönt a világűrben, mert a T-Mobile, az amerikai T-Mobile kérésére elkezdik tesztelni azt, hogy hogy lehetne ezekkel a műholdakkal közvetlenül az 5G-s mobilkészülékekkel csatlakozni. Tehát az egész rendszernek továbbra is a szélessávú internet elérés a célja, de már kacsingatnak afelé, hogy lehet, hogy erre az 5. generációs rendszert is rá lehet ültetni, és akkor mobiltelefonálni is tudhatunk róla. Ezzel a két animációval most úgy különösebben nem foglalkoznék, nem is biztos, hogy ezek itt most el fognak tudni indulni, de igen. Itt azt lehet látni, hogy ha ezek az interszatellite linkek megszületnek, akkor tulajdonképpen a Földről felbocsátott jelet azt az optikai interszatellite linkeken keresztül lehet továbbítani egy távoli pontra, aminek az a borzasztó nagy előnye van, hogy a világűrben a fény jóval gyorsabban terjed, mint az optikai szálban, tehát végül is egy 6000 kilométeres nagy távolságú összeköttetés, vagy pláne itt ez a Chicago-Tokió 15000 kilométeres összeköttetés, amit veszít azzal, hogy műholdon keresztül jut el, és föl kell juttatni a jelet a műholdra, azt visszanyeri ezekkel az interszatellite linkekkel. Persze a késleltetés ennél jóval nagyobb lesz, mint amit itt látunk, hogy 96 millisekundum a műholdbeli késleltetés, de ez a késleltetés megvan az optikai elemeknél is, hiszen maguknak a különböző berendezéseknek a késleltetései azért ehhez jelentősen hozzáadnak. Na csak ez egy érdekesség, hogy ezek az interszatellite linkek, ezek nem véletlenül készülnek, azért itt a nagy távolságú összeköttetéseknek az ilyen formán való felgyorsítása az egy izgalmas dolog lehet. Itt a jelenleg használt spektrumtartományok vannak felsorolva, arra gondolva, hogy hát ha a Fialakarcsi is erre jár, és akkor tud ebben tallózni. Nem volt egyszerű kideríteni ezeket a tartományokat, végül is az FCC-nek az anyagjaiból sikerült kideríteni, hogy mit használnak és mit engedélyeznek, mert a SpaceX egyébként információ kibocsátás tekintetében meglehetősen szűkszavú, ami egy twitteri anyagnál több, azt ő már nem nagyon közlik senkinek. Úgyhogy de ezek itt akkor összefoglalóan látszanak. És hát végezetül még annyit, hogy a szolgáltatás az megindult, először beta tesztként, de 2021 óta már rendes előfizetői szolgáltatásként, és tavaly nyáron 500 ezer előfizetője volt a Starlinknek, tavaly decemberben pedig túllépte az 1 millió előfizetőt, tehát úgy néz ki, hogy azért ez a tábor ez kezd növekedni. Ugye az, hogy ezt használni lehessen, ahhoz persze minden országban meg kell szerezni az engedélyt. Jelenleg 50 országban rendelkezik már a SpaceX szolgáltatási engedéllyel, így köztük Magyarországon is, tehát ott működhetnek a Starlink végberendezések, de szinte, hogy mondjam, hetenként lépnek be az újabb és újabb országok, tehát lehet, hogy mire ez az előadás véget ér, már 52 országnál tartunk, ezt nem tudom, tegnap előtt 50 ország volt a aktuális. És innentől kezdve, miután most már kezdek a végberendezés felé menni, átadom Horváth Ákosi Robert kollégámnak a szót. aki kiküzdötte azt, hogy a Magyarországra megérkezett teszt berendezést karácsony és szilveszter között hazavihesse, vitorolhassa, és azt hiszem, hogy náluk elmaradt a karácsony meg a szilveszter is, mert ahogy én néztem az ő alaposságát, éjjel-nappal ezzel foglalkozott, hogy minél többet el tudjon mondani nektek. Úgyhogy köszönöm szépen, én ezzel átadom neki a szót.
Üdvözlök mindenkit! Köszönöm a lehetőséget, hogy itt is elmesélhetem az RMHH-nak a tapasztalatait. Kollégákkal együtt többen voltunk, akik ezeket a teszteket el tudtuk végezni. És itt egy összesítő anyagba bemutatik néhány gyakorlati dolgot arra vonatkozóan, hogy néz ki ez a szolgáltatás a mindennapokban. Ezt a készüléket az NMH azért kapta, mert mint István is az előbb mondta, a Starlink, a SpaceX-nek minden egyes országgal külön megállapodást kell kötni annak érdekében, hogy a szolgáltatást az adott területen nyújtani tudja. És az NMH nagyon helyesen akkor, amikor megadta ezt az engedélyt a SpaceX-nek, akkor kért lehetőséget egy ilyen terminál tesztelésére. És tavaly november végén érkezett a hatósághoz. És mint István is mondta, kaptam az alkalmat, hogy az ünnepek közti szünetben egy kicsit közelebbről is megnézhessem, kicsit hogy mondjam, kevésbé tipikus módon a vittes hatóságnak szokás ezt az eszközt vizsgálni, révén, hogy ez egy zárt berendezés, tehát ezen elefekt azért nincsenek mérőpontok, amire lehetne ellenőrizni. És hát akkor itt most mesélnék arra, hogy kicsit ráerősítenék azokra, amiket István előbb mondott, kiemelve azt, hogy milyen gyakorlati problémák merülnek föl akkor, amikor internetes szolgáltatást kellene nyújtani műholdas területről. Bemutatnám azt is, hogy milyen termináltípusokat forgalmaz most a SpaceX, a Starlink szolgáltatás keretein belül, és megyünk a részletekben. Milyen wifi rútert adnak hozzá, hogy néznek ennek a PCCP beállításai, a sávszélesség, a késleltetési tapasztalatokat itt több módon próbáltuk megmérni és gyakorlati szempontból vizsgálgatni. Publikus használatú kommunikációs portok azért lényegesek a TCP/IP világban. Fizikai korlátokat is megpróbáltunk akadályozni azzal, hogy ide itt nem geostacionális műholdakról van szó, és itt handover-t kell végezni viszonylag gyakran szágódó műholdakkal, azért itt fizikai korlátokat el tudtunk állítani, és el tudtuk rontani szándékosan a szolgáltatást. Egy rövid esettanulmányról is mesélnék, amikor a rádió és televíziós műsor beadásban egy ilyen terminál azért nagy segítséget tud nyújtani. Megmértem az energiafelhasználást az eszköznek, illetve egy érdekességet is még a méltányos használati feltételekről, az apró betűkben van a részlet elrejtve. Ezen a dián egy kis animációt láttuk, amit a SpaceX-nek a honlapjáról töltöttem le. Vizuálisan ábrázolva van, hogy milyen, mennyi, de ugye ez a kis világító pötty, ez valójában egy adatcsomagnak az utazása, és ugye a István által is említett 35.786 kilométeres távolság megtétele oda-vissza, az nyilván lassítva, a Starlink a Low Earth Orbithoz képest, az alacsony pályához képest, azért ennyi. Tehát, hogy itt ez ugye elég drámaiak jeleníti meg azt, hogy itt mekkora különbség van az, és hogy miért problémás az, hogy internetet gyakorlatilag onnan a geostacionális pályáról szolgáltatni. A jelfeldolgozási időkkel együtt gyakorlatilag ilyen 6-700 millisekundumos késleltetést eredményezett, és ez gyakorlatilag nagyon elszűkítette azokat a felhasználati, gyakorlati felhasználási lehetőségeket, amikre egyébként a a részat, meg az immarszat és a hasonló egyéb geostacionális pályán lévő internet szolgáltató műholdat jutottak. Kétségtelenül igaz, hogy a terminál beüzemelése bizonyos szempontból egyszerű volt, de az igazság, hogy ezt muszáj volt túllépni, ezt a kérdést is erre, ez egy technológiai megoldást szoltikózzuk közelebb a műholdakat a fölfelszínéhez. Na most így néz ki egyébként ez a közel 4000 darab műhold most a Föld körül, így akik ez is egy szimuláció erről a weboldalon, bárki fölmehet és megnézheti. Ez egy valós idejű, olyan értelemben valós idejű, hogy a weboldal készítője is, ugyanint is nem, napra készen tartja a fejlődési adatokat, és ebből mindig módosítja a weboldal mögött futó alkalmazást a megfelelő darabszámú pötty ábrázolásával, és azt látjuk is, hogy jelentős mennyiségű műhold van, ami elég ijesztő. Ez a kép a feleségem, mikor látta, azt kérdezte, hogy ez a sok űrszemét, nem, az űrszemét az ennél sokkal több, ez csak a SpaceX-nek a területe, úgyhogy ez ilyen. És ez is az a legérdekesebb, ez a szintén egy szimulációs weboldal, ezt is nagyon szívesen ajánlom mindenkinek figyelmébe. Ez egy olyan felület, ahol meg lehet tapasztalni azt vizuálisan, hogy hogyan kommunikál a terminál az adott műholdakkal. És most, amikor ezt az animációt fölvettem, mert ez egy képernyőmentő felvevő alkalmazásra készítettem, akkor itt az volt látható, hogy ez a kis zöld háromszög, ez jelölte azt a földi átjátszó állomást, amin keresztül a publikus internethez hozzá tudtam férni. A zöld pöttyök, amelyek itt száguldanak, ezek valójában sok kicsi műholdak, és ott én, az a pötty Budapesten, az a nálam lévő terminál volt. Ezt úgy tudta ezt az alkalmazást, hogy megjelent egy aktívan, hogy közben a Starlinken keresztül töltöttem ezt az animációt.
Mert
nem szükséges az, hogy feltétlenül Starlinken keresztül.
Online műsorban vagyok.
Halló? Igen. Na most ez az ovális kör, amit mutatja, ez valójában azt a nyalábot jelképezi, amit a műhold készít nekem, vagyis az a lefelé érkező kommunikációt jelző nyaláb, amit leképez a fönt az éppen aktív műhold, akivel kommunikálok. A szaggatott vonalak azok jelzik azt a potenciális kapcsolati lehetőséget, ami bármelyik műholddal létesíthetek, és az egyenes vonal az pedig azt jelzi, hogy éppen melyik aktív műholddal kommunikálok. Látható, hogy ez a nagy aktív, nagy ovális kör pedig azt látja, hogy mit lát az én terminálom az égboltból. Azt látszik, hogyha jól elhelyeztem a terminált, az antennát, akkor bizony a terminál látókörében mindig körülbelül 18-25 közötti műhold áll rendelkezésre, melyek közt valós időben elég gyorsan, hát azt is lehet mondani, hogy 10-20 másodpercenként látszik is, hogy a terminálom handoverrel váltja a kapcsolatot. Úgyhogy ez egy eléggé megkökkentő megoldás, hogy ezt látva a szimulációban. Így néz ki a frankfurti földi átjátszó pontja ennek a rendszernek. A földön több helyen van ilyen pont. Ezt a képet egy Reddit-es fórumon találtam. Nyilván ezek nem publikus fényképek, viszont lehet találni csomó olyan helyet az interneten, ahol lelkes rajongó spottingolják is, paparazzozzák le, hogy hol vannak ilyen átjátszó állomások. Vélhetően ezen az állomáson keresztül ment a mi adatforgalmunk is, hiszen ez a legközelebb hozzánk. Külön terminál típusokat lehet jelenleg használni a Starlink-el, ezeket mind a SpaceX hozza forgalomba. A legelső generációjú terminál az így nézett ki, Dishy meg Flatface névvel volt kereskedelembe hozva, ez a használati útmutatójában is így jelent meg, Elon Musk nevezte így el. Én úgy tudom, hogy ezt már nem gyártják, vagyis legalábbis a reptárkészleteket üdítik már csak. De ezért ez az információ ez nem 100%-os tisztán. Viszont amiket most nagy üzembe forgalmaznak és mindenki számára elérhetővé tesznek, azok a második generáció terminálok, a standard high performance és flat high performance. Azért van belőle három fajta, mert az üzleti modell is úgy néz ki, hogy lakossági felhasználásra a kisebbik terminált nyújtanák. Üzleti felhasználásra egy kb. Kétszer nagyobb felületű terminált szeretnének szállni, illetve a flat high performance az valójában ennek a terminálnak egy olyan változata, amelynek nincs gömbcsuklós árboca és talpa, hanem ez mozgásban lévő járművekre rögzíthetők, mint terepjárók, autók, lakóautók, vagy jaktok, vagy egyéb ilyen felhasználásra használhatók. Amikor megkaptuk a terminált és kinyitottuk a dobozt, akkor így láttuk benne a dolgokat. Adtak hozzá egy alumínium talpat, illetve magát a terminált, ami egyben van. És találtunk bent tápegységet, wifi routert és készre gyártott kábeleket. Nagyon fontos, hogy ezek a kábelek ezek mind egyedi csatlakozókkal vannak ellátva, ugye vízhatlan csatlakozók. A készülék maga, tehát a terminál maga és mind a wifi router, mind a tápegység az IP56-os szintű por és vízhatalási védelemmel rendelkezik. Ezért nyilván a kábel csatlakozások is olyanok kell legyenek. Ez gondot okozhat akkor, hogy ezt a kábel már 25 méteres, de hogyha ezt beltérbe kell átfűzni, akkor ott egy struktúrált kábelezéssel ezt nem lehet így egy-egybe használni. A high performance modellhez adnak egy olyan kábelt is, melynek egyik vége szabvány RJ45-ös, tehát lehet csatlakozni hozzá saját router vagy saját switch-el. Erről majd későbbiekben beszélek. Az üzembehelyezés a készüléknek az egy ehhez hasonló IKEA-szerű összeszerelési útmutóból áll, tehát hogy nincs igazából mellék kellene a rendszerhez semmiféle műszaki, részletes műszaki dokumentáció. A SpaceX úgy tűnik, hogy tényleg az egyszerűen, tehát a végfelhasználókat úgy próbál megtörni, hogy saját maguk helyezzék üzembe, ez ne kelljen antennaszerelő, vagy semmiféle alvállalkozást a világ semmilyen pontján igénybe venni. Úgy van kitalálva, azt mondja ez az útmutató, hogy egy olyan helyet kell találni, ahol széles látószögben ki lehet látni az égre, és ne árnyékolja be semmilyen irányból a terminált semmiféle magas építmény vagy fa. Itt jelöli, hogy milyen sorrendbe kell összekötni. Ezek az egyedi csatlakozások, kábelek, ezeket csak egyféleképpen lehet összekötni, tehát nem lehet tévedésből másképpen összedugni a csatlakozásokat, ez ilyen. És ők azt javasolják, hogy telepítsük fel a mobiltelefonunkra a Starlink nevű alkalmazást, és azzal annak segítségével kezdik el, vagy végezzük el az első üzembehelyezési lépéseket. Az alkalmazásban van egy segéd menüpont is, ahol segítséget ad arra, hogy mondjuk kamerával körbe lehet fotózni, így az ég felé tartva a helyszínt, és akkor megmondja, vagy megsatszolja az alkalmazás, hogy kb. Jó, vagy kb. Nem jó a hely, ahol vagyunk. Na most ezzel azért kicsit rókafogta csukának érzem ezt a dolgot, mert hogyha úgy megyek egy olyan helyszínre, mit tudom én, valahova, bárhol, ahol semmilyen internet szolgáltatásom nincs, és ott szeretném elsőre üzembehelyezni, akkor nyilván nem tudom eltölteni előttesen az alkalmazást. Tehát azért illet volna szerintem adni hozzá legalább egy mondatot oda tenni, hogy ezen rajzon kívül, hogy mire kell figyelni. Ezeket jeleztük egyébként, küldtünk egy anyagot a SpaceX-nek az észrevételeinkkel. Nem tudom, remélem jó helyre jut. A lényeg az, hogy a részletes műszaki dokumentációt böngészve azt tapasztaltuk, hogy úgy van leírva, hogy 140 fokos látószögre van szükség az égbolt felé, az antenna pedig enyhén északi irányba fog fordulni. Tehát, hogy ez az a megfelelője annak, amit ők ide leírnak. És akkor, amikor az antennát beüzemeltük, összepattintottuk az állványon, akkor egy kis forgatómotor, egy gömbcsukló gyakorlatilag beforgatja az antennát ebből a jó kis enyhe északi irányba, és tulajdonképpen kb. 5-10 perc elteltével a szolgáltatás el is indul, az Wi-Fi-n keresztül kapunk hozzáférést az internethez. Tehát, hogy ez tényleg annyiból áll, hogy össze kell a kábeleket csatlakoztatni, megpróbáljuk a leírás szerint rakni, és kész. Ott, ahol ezt Délpesten, ahol ezt próbáltam, ott 25,9 fokba dőlt fel az antenna, sose változtatta a pozícióját, és egy ilyen szikszerű hangja van neki, és itt ilyen ADSL nosztalgia jel van az embernek, mert azt gondolja, hogy betárcsázós modern hangja van, ez nem ilyen hangos, mint itt hallották, de egy olyan 2-3 méteres távolságról ez lehet hallani diszkréten. A mobiltelefonra telepített alkalmazásban látjuk a folyamatosan, hogy hogyan áll, tehát hogy offline searching, keresi a jelet, online-ban van, kapott IP címet, és akkor itt az alkalmazásban be van építve egy sebességmérő funkció is, ami olyan szempontból nagyon okos, hogy a különméri azt a sávszélességi szakaszt, ami a mobiltelefon és a Wi-Fi router között van, és különméri azt a sávszélességi szakaszt, ami a Wi-Fi router kvázi vezetékes szakaszon van, egészen az antennáig, és nyilván az antennán keresztül, vagy antennán keresztül a Starlink szerverekig, és itt szándékosan egy olyan helyre mentem, ahol a Wi-Fi lefedettsége gyenge volt, ennek ennél a Starlink szolgáltatást maga az elég erős internet szolgáltatást adott. Tehát ebből sajnos az is kiderül, hogy ez a Wi-Fi router egyébként nem a legerősebb, de közé tartozik, mutatnak volt. A terminálban be van építve egy kis miniszerver, egy belsejébe vélhetően egy Linux-on kis miniszerverecske, ahol folyamatosan gyűlnek mindenféle statisztikai adatok. A mobil alkalmazásban, illetve ennek az eszköznek a webes felületén is ki lehet nyitni egy ilyen állapot ellenőrző oldalt, ahol látszik, hogy mennyire tisztán látja az eget abból a helyzetből, ahol vagyunk. És itt látszik, hogy ő az én esetemben ott, ahol ezt mértem, itt nem volt neki semmiféle akadálya akkor, amikor kijelentem, ilyenkor kék a tető, és nincsenek obstructionek. Tehát majd erről mutatok később, hogy mi történik, hogyha szándékosan rontani akarjuk. A terminálban be van építve egy elhávosodás elleni fűtőszál is, mely akkor, amikor esik a hó, akkor fölmelegít a terminált, és melegen tartja annak érdekében, hogy ne tudjon lárakódni a hó. Továbbá van egy szlógom, ezt azért gondoltam, hogy külön kiemelni, mert mint látható, hogy az gyári pozíciájából kifordul ez az antenna, és amikor így beáll egy ilyen 26 fokos bőlés többen, esetleg az jutna eszembe, hogy most már végeztem, összepakolnám és elvinném, akkor meglepődnék, hogy nem tudom többet visszatenni a dobozába, mert nem lehet rácsukni a dobozt, mert kiáll ez a kar. De lehet, a szlógomban el lehet érni azt, hogy visszaálljon parkoló pályába, és csak utána érdemes kikapcsolni a terminált, hogy szétszedni. Viszont ezzel szintén vigyázni kell, mert azt is megtapasztaltam, hogy ez a gomb ez aktív akkor is, hogyha nem a saját internetjén vagyok, tehát akár eljöttem ide a hivatalba, és itt kintottam a Starlink alkalmazást, és azt láttam, hogyha megnyomom a gombot, akkor megszakad otthon a net. Mert hogy parkoló pályára állítom, nyilván megszakadt internet, mert már nem tudom visszaállítani, tehát oda kell menni a helyszínre, és ott kell újra csatlakozni hozzá, vagy és ott meg áramtalanítani, ürendítani ahhoz, hogy megint beállítsa magát, ami hozzá. Szóval vannak azért dolgok, amire érdemes figyelni. Fogtam egy hőkamerát, és itt látható az elhalfalsodás elleni fűtés. Alulról indul fölfele az egész területén szerintem vannak fűtőszálak, de alul kicsit melegebb. 15 fokra melegszik föl, és itt árulkodik a közelső fényképen az, hogy a belsejében milyen sok pici MIMO technológiát alkalmazó elemi antenna van egymás mellett. Gyakorlatilag ezek az antennák végzik a kommunikációt a műholdakkal. Fázis eltolással gyakorlatilag irányított nyalábokat hoz létre ez a terminál a fölötte száguldozó műholdak irányába. Így néz ki a kis Wi-Fi router, amit adtak hozzá. Sajnálatos módon nincs rajta vezetékes csatlakozó, mármint kimeneti vezetési közcsatlakozó Ethernet port. Nincs, nem tud Wi-Fi 6-ot és VP3-as titkosítást sem. Külső antennát sem tudok hozzá csatlakoztatni, hogy esetleg javít csak a Wi-Fi sugárzási megvételi paraméterein. Viszont a webshopba be lehet menni és lehet vásárolni mesh nódokat, ilyen aktív repeaternek szánt kis eszközöket. Ebből, ha jól emlékszem, 12 darabot lehet maximum összepárosítani egy ilyen Wi-Fi routerrel, amit adtak hozzá. Én ezt kicsit sajnálatosnak tartom, mert a rengeteget böngésztem és próbáltam keresni erről az eszközről egy adatlapot, és az összes felsorolás között milyen szabványokat támogat, stb. Nem találtam meg a 802.11R szabványt, ami ugye a Wi-Fi roaming leírást támogatná, vagy működést támogatná, amikor az ember egyik access pointról a másikra kvázi handover tudna változni, úgyhogy ez a mesh technológia, amit ő használ, ez valami Starlink saját tud lesz. Nekem az a megérzésem, nincs erről információ, nem tudok erre mit mondani. Viszont ha bekapcsoljuk, akkor nincs is hozzá egy webes felület. Nem lehet, mint egy otthoni routert kezelni, beállítani rajta. Összesen a mobil alkalmazásban van 3 pipa, ami be lehet kapcsolni, hogy esetleg a Wi-Fi-nek a 2,4 vagy 5 GHz-es sávjait külön SSID-val, vagyis elnevezésre szeretnénk, hogy kisugározza, ezt be tudjuk kapcsolni. Be tudok állítani egy saját DNS szervet, hogy annak a címét továbbítsa a klienseknek, akik rácsatlakoznak. Illetve egy pipa van még, hogy bypass Starlink Wi-Fi router, azon a céllal, hogyha a lakossági ügyfelek egy külön adaptert vásárolnak, vagy mi, mint üzleti, az üzleti nagyobbik terminál, azt, hogy elvinegyenletes kábelt szeretnék használni, akkor ki tudjuk iktatni a rendszerből ezt a Wi-Fi routert, és akkor közvetlenül tudunk csatlakozni az internethez. Jönnek az érdekességek. Kaptunk egy publikus IP címet ennek a routernek a van oldalán, ami egy magyarországi geolokációs táblázatban található IP cím volt. És mivel itt csak Wi-Fi-n keresztül tudtunk csatlakozni ehhez az egész rendszerhez, így hát ennek az IP címnek a vizsgálata egyéb tekintetében nem volt érdekes, azon túl, hogy volt internetünk, más igazából nem volt érdemes ezzel megvizsgálni. Hogyha kiiktattuk ezt a Wi-Fi routert is, és saját közvetlen, saját géppel, saját routerrel, vagy bármilyen saját megoldással próbálunk hozzá csatlakozni, akkor ugyan van lehetőség. Viszont először egy ilyen idéglemes 168-100-as privát címből ad egy IP-t, ami lehet netezni kb. 10 percig, majd utána megszakítja a kapcsolatot, és ad egy rendes publikus, rendesnek néző publikus IP címet, ami a 167-es tartományból származik. Aki nem tudja, ez azért érdekes, mert az IPv4-es IP címeknek az elfogyása okán az IANA kijelölte ezt a 164.00/10-es IP cím tartományt, ami egy meglehetősen nagy IP cím tartomány, kvázi privát IP cím tartományként, azért kvázi, mert ez ugyanúgy működik, mint a privát IP cím tartományok, nem publikusan rutolhatok sehol az interneten, viszont megadja a lehetőséget a szolgáltatónak, hogy matoljon, tehát cím átfordítással egy központi szolgáltatói IP cím mögül akár 4 millió felhasználót ki tudjanak szolgálni. Úgy tűnik, hogy a rendszer észleli, hogyha nem a saját Wi-Fi routerét használja az ember, hanem saját eszközt csatlakoztat hozzá, akkor másik IP címet ad, nem az eredetit, hanem beteszi egy carrier grade NAS mögé, és onnan lehet internetezni ebben a formában. Na most az apromet is részt végigböngészve azt találtuk, hogy az üzleti csomaghoz ugyan jár rendes, tisztességes publikus IPv4 cím is, de az úgy tűnik nem alapértelmezett, hanem azt az ügyfélszolgálaton keresztül kérni kellett. Tehát, hogy csináltunk egy hibajegyet, jelentettük az ügyfélszolgálatnak a panaszunkat, hivatkozással az akrobatis részhez, és akkor néhány napon belül kaptunk egy válaszüzenetet, melyben azt kérték, hogy ezt persze lekapcsoljuk, hogy ellenet kapcsoljuk be újra, és meg lesz a publikus időlemény cím. Ez volt decemberben, most mielőtt terminált visszaküldtük, mert ez csak kölcsönbe volt nálunk, még egyszer átfutottam a ügyfélszolgálati webes feladatot, és ott már láttam, hogy megjelent egy közösen kapcsoló, amivel, hogyha belép az ember, maga tudja kérni ezt az IP-nek, nem kell az egész visszaszolgálati mizériát végigjárni. Tehát ebből is látszik, hogy nem csak maga a műholdas rész, de a szolgáltatás mögött lévő teljes üzemeltetési környezet is megállás nélkül fejlesztik és bővítik menet közben. Így hát megkaptuk a rendes, tisztességes IPv4 címet, ami nem változott 3 hónapon keresztül. Tehát, hogy december, január, február, itt ahányszor bekapcsoltuk a terminált, és publikusan, vagy rendes saját eszközzel csatlakoztunk hozzá, mindig ezt a címet kaptuk meg, ami a németországi geolokációs táblához tartott. Melynek az a hátránya, hogy úgy tűnik, mint hogy a Németországból interneteznénk, mármint minden weboldal, amelyhez csatlakozunk, úgy látja, hogy úgy értesül, hogy Németországban internetezünk, így hát például, hogyha az M4 Sport weboldalára rákatintottunk, akkor ott már is kiírta, hogy ez a tartalom csak Magyarországon érhető el, hogy a jogvédelmi mechanizmusok életbe léptek és kitiltottak a weboldalról. A Netflixet elindítva pedig ott is az látható, hogy alapértelmezetten német tartalmak, német feliratok jelennek meg. Tehát, hogy ez egy hiba, mert szintén jeleztük, hogy az érhetően javítani kell majd a szolgáltatás beállításának. Most nézegettük, ugye, mikor kiszedtük a dobozba azért, nézegettük azt, hogy milyen módon lehetne mérni a sávszélességet, hogy az NMH-nak van egy saját széles sávpont mérőszolgáltatása. Sajnos akkor, amikor ezt legelőször kipróbáltuk, nem tudtuk használni, mert németországi IP címe van, és az NMH pedig csak Magyarországon kínálja ezt a széles sávpont ellenőrzési mechanizmust, ezért kénytelenek voltunk a speedtest.net-tel operálni, a nemzetközi nyílt platformon működő Okla nevű cégnek a szolgáltatásával. Én mielőtt nem tudom az eredményeket, először ismertetném azt, hogy mik a vállalt értékek, amelyeket a Starlink a saját honlapjára publikál. Ugye a három előfizetés típus, amiről szó van, az ugye a standard, ugye a lakosság, az üzleti, és az a best effort, az a lapos antennás lakomatos változat. Itt látható, hogy mind a háromnak a késletetési időt azt 25-50 millisekundum közé vállalja a cég. A letöltési, illetve a feltöltési sebességeket azt pedig itt a táblázatban szerintjék vállalja. Ugye nekünk elvileg legalább 40, de maximum 220 megabit per szekundum most sávszélességet letöltési sávszélességet kellene mérnünk, illetve 8-25 feltöltési sebességet, megabit per szekundumos feltöltési sebességet kéne mérnünk. Na most fogtunk egy speedtestet is, elindultuk 10-szer egymás után, és hát itt az átlag az kijött majdnem annyira, amennyire a vállalt, a letöltésre, feltöltésre, mennyi volt a feltöltés, az 28-25, tehát a feltöltésnél kicsit túl is lépte. Voltak olyan pillanatok, amikor alacsonyabb volt, amikor magasabb volt, de azt mondom, hogy a 10 átlag az iskolaérték. Viszont a késleltetés az botrányos, mert az kétszer, tehát majdnem kétszerese. Tehát ez majdnem fele olyan jó, tehát vagy mondjam, ahogy nézzük, de kétszer az 50 millisekundumnak majdnem a duplája. Tehát ez így pont a legkényesebb dolga az internetnek, ez a késleltetés is így, ha megrosszabb a mértelmény. Ezért nyilván ezt nem tekinthetjük hitelesnek, mert majd erről is mesélek egy kicsit, hogy ezek a késleltetések, ezek hogyan alakulnak az interneten, de ez így kivettem a dobozot, bekapcsolom és elsőre lepróbálom, ez egy ilyen élményt adott. Ezért a tesztek során úgy gondoltam, hogy beállítok egy szervert, mely folyamatosan 5 napon keresztül fél másodpercenként a Google DNS szerverére küld egy ping csomagot és megméri az időt. Tehát 5 napon keresztül megállás nélkül ez, mert hozzá sem volt nyújtva 5 napig ezt a terminálhoz csinált. És akkor ez az lett az eredmény, hogy gyakorlatilag az átlag az olyan 60 alatt húzódik, viszont óriási szórás, tehát 20 millisekundumos szórások vannak. Tehát nagyon nagy a kilengése a mértértékeknek 5 napos időtávban. Úgyhogy még mindig azt mondanám, hogy ez egy kicsit ilyen fejpróbálós eredmény. Úgy gondolom, hogy ez a szint, ez vélhetően javulhat azzal, hogyha a műholdaknak a számát jelentősen megnövelik, szerintem. Próbáltunk itt a Derka István kollégával egy kicsit még jobban kitolni a limiteket, és létrehoztunk egy ilyen tesztkörnyezetet, ahol megváltunk időkritikus jelátvitelt megvalósítani. Mi szokott ugye a legidőkritikusabb lenni, hát a multicastot próbáljuk átvinni, multicast protokollon átvinni, például a média tartalmakat, mondjuk egy IPTV-s közelítést, vagy egy élő, alacsony késleltetésű, tehát kvázi majdnem mondjuk 50 millisekundumos késleltetéssel próbáljuk hangot átvinni, tömörítettenül PCM-ben van. Voltak ilyen eszközeink, a Győri Egyetemnek meg egy piaci szereplőtől kértünk kölcsön. Létrehoztunk egy VPN kapcsolatot a két telephely között, egy földi internet kapcsolatot biztosított a Győri Egyetem, illetve a Starlink terminálit. És akkor megpróbáltunk adatot átvinni a kettő között, ilyenek az eszközök, amelyeket próbáltunk. Itt van egy audio codec, amely 100 millisekundumos maximális, tehát nem tudtunk több mint 100 millisekundumot, ilyen puffereit nem tudtuk nagyobbra venni, mint 100 millisekundumot. Ugye LAN-os, tehát hogy helyi hálózati átvitelben, rádiós, televíziós környezetben szokták ezeket használni, tehát hogy ez elvérzett. Itt pedig egy IPTV-s kódoló, egy H264-es kódoló, mely IPTV felvonásokból van működik. Ezzel próbáltuk, és hát ugye végül aztán kipróbáltunk IPERF-fel, ez a Linux-os szoftver, mely sávszélességet szimulál, tehát szimulál mű adatforgalmat, mint beállított arbételek alapján, és UDP-i jelátvitel, hogy az UDP-nek az olyan hogy nincs visszakapcsolásom a vezetőtől, hogy minden egyes csomagot megkaptam, hanem csak külön. 10 megabit, egy 10 megabit per szekundumos UDP, csak 10 megabit per szekundumos UDP streamet próbáltunk átküldeni, és az már nem ment át, tehát az már, abból már csak 9,3 megabitet tudtunk átjuttatni, ennél többet már nem volt érdemes továbbni. 3-4 millisekundumos jitterünk volt, és végül a mérés, ez egy 1 órás mérés volt, az 1 órás mérés után hát ilyen sok adatvesztés volt, tehát az adatoknak az 5%-a elveszett. Ugye nézzük a tévét, amikor bekockásodik a képernyő, az már olyan szintű adatvesztés, amikor már a hiba korrekciót tudod segíteni, hát ez beleesne abba. Tehát ez sajnos ilyen lett. Kicsit elkezdtünk gondolkozni azon, hogy miben adódik össze ez a késleltetés. Most itt van Frankfurt, itt van Budapest a terminál, van a légvonalban 840 km, ugye? Ott van 550 km fölöttünk a műhold, ami így szárgult fölöttünk meglehetősen nagy sebességgel. Hogyha mondjuk pont a vonal fölött van a műhold, de pont akkor van 692 km-ünk szor 2, most akár itt van, akár azon, hogy a pont, akkor ennek a kettőnek a szumája van távol. Ez gyakorlatilag 5 millisekundumot kéne csak eredményezzen. Na most a 60 millisekundumos pingidő nagy valószínűséggel a jelfeldolgozás miatt adódik össze, mely így történik, és így történik. Tehát 3 ponton van jelfeldolgozás, mert ilyen jelentős késleltetés ad hozzá. Tehát ezt a késleltetési értéket véletlenül azon is lehetne csökkenteni, hogyha magasabb számítási kapacitásunk lenne a műholdakon, illetve a terminálokban, illetve a jittel haza lenne késleltethető, hogyha hogyha még több műhold lenne fönt, és akkor a handoverek azok meg tudnának történni, gyorsabban ugyan, de kisebb kilengésekkel. Na hát meg a tesztszerverünk, ugye a Google tesztszerverünk az ki tudja hol van, és a teljes internet, ami ugye egy nagy cloud, tehát az sem biztos, hogy a ping csomagot, amikor kiküldtem, az ugyanazon utalaljon vissza, sőt két nap egymás utáni ping csomag sem biztos, hogy ugyanazon utalaljon, meg el is jön vissza. Tehát ugye itt is a mérésben, itt is van jelentős mennyiségű hiba. Tehát ezért gondolom, hogy ez a mérés sem volt teljesen hiteles, de azért egy érzést ad arról, hogy körbe hol tartunk. Hát és megkértem egy szakértőt abban, hogy segítsen nekem gyakorlati felhasználásra, nem más, mint a 12 éves kisfiam, akinek bekötöttem az Xbox-ához ezt a terminált, és azt mondtam, fiam, lássam. És hát 10 perc után közölte nekem, hogy kéri vissza a netet, ugyanis a Microsoft Xbox Series X hardware-es játékon, a Rocket League nevű játék, az egy olyan játék, melyben úgy kell elképzelni, hogy egy háromdimenziós térben van egy megvan rajzolva egy focipálya, de a focipályán nem emberek, hanem autók gurítanak el egy hatalmas labdát, és azokkal a kaput kell eltalálni. Ez egy csapatjáték, többen vannak ettől a pályán, és kb. Focihoz hasonló szabályok alapján játszanak. A késletetés azt okozta, hogy gyakran főleg a Twitter, az azt volt, hogy gyakran időbeli elszúszások voltak, tehát hogy a 3D objektumok a képernyőn, azok nem lineárisan változtatták a helyeket, hanem ide-oda ugráltak. Tehát hogy az látott, hogy nem tudott jönni azon a csomag azzal a sebesség és azzal az intenzitással, ahogy annak lennie kellett, és olykor még hibaüzletet is kiírt a játék, tehát azt mondta, hogy ki kiírta konkrétan, hogy nem lehet, nem, tehát hogy packet loss. Nem gondolom, hogy packet loss lehet, de szerintem egy adott érték, késletetési érték fölött a játék egyszerűen packet lossnak tekinti a hibát, és innentől kezdve nem használható. Tehát, hogy ez így. Ezt így kell tekinteni. Otthon ugye egy gigabites digi van, az teljesen alkalmas a gyereknek, hogy időnként játszol rajta, úgyhogy ez így. Igen. Viszont most a komolyabb dolgokra fordulva, arra voltam kíváncsi, hogy mennyire használható ez a szolgáltatás publikusan, tehát mondjuk szerver jellegű szolgáltatást lehet esetleg elindítani a Starlinken. Itt a szerver jellegére szeretném felhívni a hangsúlyt, tehát hogy egy tipikus felhasználási eset egy ilyen terminálnál az, hogy van egy adótelephelyen, vagy van egy olyan távoli ipari egységem, ahol termelés zajlik, messze a várostól, messze az olyan helyektől, ahol létező telekommunikációs infrastruktúra van, veszek egy ilyen terminált, és abban reménykedem, hogy ott lesz tisztességes internet hozzáférés azért, hogy biztonsági kamerákkal meg tudjam figyelni a helyszínt, hogy esetleg egy riasztót működtessek rajta, ne talán az ott lévő dolgozóknak tudjak valamilyen szolgáltatást nyújtani. Ezért viszont fontos az, hogy ne csak simán egyszerűen innen a gyártelepről tudjunk internetezni, hanem az is lényeg, hogy kintről tudjunk csatlakozni, tehát egy kapcsolatot fel tudjunk TCP-t kapcsolatot építeni a publikus internet felől is a Starlink terminálra. Ugye ez egy neuralgikus pont, sok szolgáltató ezt a kérdést egyrészt kibervédelmi okokból tiltani szokta, másrészt pedig ugye a korábban is említett kerjezvéd NAT miatt IP címfordítással ilyenkor ez nem tud működni csak egy irányúan, csak bentről kifele. Nagyon jó hírem van, ugyanis az összes TCP és UDP port szabadon használható kívülről befelé. Ezt úgy éreztük, hogy itt nyitottunk egy portot, majd egy Linuxos tűzfalon az összes többi portot ráirányítottuk arra az egy portra, amit egy ilyen teszt alkalmazással megnyitottunk, majd itt egy NMAP nevű szoftverrel gyakorlatilag leszkenelték az összes portot, és mindegyikre nyitottságot tapasztaltuk. Tehát a szolgáltató teljes mértékben megfelel az internet transzparenciának, illetve annak, hogy gyakorlatilag mindenki olyan adatátvitelt valósíthat meg rajta, amit szeretne, és nem blokkol, nem szól közben semmit. Ez ilyen szempontból 10 pont. Nos gondolkoztunk azon, hogy hogy lehetne egy kicsit érdekesebb dolgokat csinálni ez a terminállal, mondjuk megvédeni, vagy elrejteni, hogyha mondjuk azt tetnénk, hogy ne legyen kifigyelhető, hogy egy ilyenünk van az udvaron, vagy esetleg nem bízunk abban, hogy ez a hómentesítő megoldás ez eléggé elégséges, ezért egy antennagyártóhoz elmentem, és kértem tőlük ilyen radonburkolatokat. A tömörpolikarbonátot kaptam 4 meg 2 mm vastagságában légkamerás polikarbonátot, illetve ez a hagyományos alukeretre feszített PVC fonyra, amit inkább a parabolantennák szoktak kifeszíteni, és ugye akkor még csak ez a 10-1-más után egy picit sebességmérést tudtam kipróbálni, publikus IP-n nem volt még meg, de nem is lényeges, mert azt láttam, hogy gyakorlatilag alig befolyásolta gyakorlatilag ezeknek a radonfeleteknek a beiktatása alig befolyásolta gyakorlatilag a terminál működését. Voltak használható némi szolgáltatás csökkenés, de azt mondanám, hogy használati élményben ez megvigálható. Nyilván tetőcserép alá helyezve, hagyományos agyaktetőcserép, vagy ilyen műemléki falcserép alá helyezve, ez nem fog működni. Terminál kifordul vízszinteste, és itt ki is ír a mobil alkalmazásban, hogy searching, low signal, és annyit értesz, hogy GPS is valid. Tehát, hogy a működéshez támaszkodik az a GPS hálózatokra is, majd el is mesélek, hogy vélhetően miért. De az a lényeg, hogy ő ilyenkor nem tud szolgáltatni. Próbál adni, tehát megpróbál felépíteni a kapcsolatot, mert miután itt egy fél órát hagytam bekapcsolva, alig tudtam hozzáérni, olyan meleg volt már. Tehát így fölmelegedett rendesen, nem értem akkor, hogy milyen teljesítmény felvétele volt, de gondolom az összes végfoka teljesítmény a maximumra járt akkor, amikor ő próbáltam, hogy volt felé kiabálni. Úgyhogy ez így nem. Na most akkor megpróbáltuk ezt kicsit az oldalirányokat blokkolni. Ugye elhangzott az elején, hogy 140 fokos látószögünk kell legyen az ég felé, a teljes nyalákban, ugyanis a műholdak ott száguldanak folyamatosan fölöttünk, és handover kell váltani a műholdak közti kapcsolatot, illetve addig, ameddig a műhold látómezőben van, addig célszerűen életbe tartani a kapcsolatot. Nos, itt azt látjuk, hogyha keleti irányba blokkolom, azért behúztam az egy épület mellé, úgyhogy a keleti irányt blokkoltam le, akkor itt látszik is, hogy az alkalmazás a korábban említett animációban itt ki is emelte, hogy itt nem lát semmit, illetve obstruction van, illetve 58 ki is írta, hogy 58 másodpercenként várható szolgáltatás kiesés. És azért, hogy ezt ellenőrizzem, gyakorlatilag azt tudtam megtenni, hogy elindítottam egy internetes webrádiót, és elkezdtem hallgatni. És tényleg percenként megszakadt a lejátszás. Úgyhogy ez látható, hogy ez ilyen. Na most, hogyha ugyanezt megcsináltam déli irányba, tehát a hátát, akkor ugyanez. Most ez a statisztikai ablak, ez több órányi működés alatt gyűlik meg, tehát hogy itt ez, gyakorlatilag ezt kitettem este, és másnap reggelre rajzolta ki ezt a statisztikát ide, ezt a statisztikai diagramot. Déli irányban megengedhető, itt csak 6 percenként volt tapasztalható a kimaradás. Egy részletes táblázat a mobil alkalmazásban, illetve az ügyfélszolgálati webes felületen is lekérhető, ahol ő tételesen, időponttal mindenhol leírja, hogy hol, mikor, hányszor volt probléma. És mennyi ideig. Tehát, hogy ugye itt az is látszik, hogy 16 másodpercnyi kimaradás volt. Ez azt jelenti, hogy annyi ideig nem tudott handovert létesíteni egyetlen egy műholdon se. Mert hogy olyan volt a kilátás blokkolás, hogy nem tudott kapcsolatot teremteni egy műholdon se. Műsorbeadási teszt az MTV-en. Na most arra gondoltam, hogy itt a domestikus próbák között jó lenne egy kicsit iparibb megközelítést is végezni. Egy ilyen elmagyarázom azt, hogy szokott működni az, amikor egy rádió vagy egy televízió adásban egy helyszíni bejelentkezés történik. Akkor, amikor a tévében látjuk a riportert, hogy áll a kamerával, a kamerával, a mikrofonnal, akkor valójában a kamera kimenete, illetve a mikrofon kimenete egy úgynevezett műsorbeadó kodekhez van csatlakoztatva, amely valamilyen távközlési telekommunikációs interfészen keresztül eljutatja a jelet a műsorszolgáltatóhoz. Ez korábban bérletvonalakon volt végezve, különféle olyan szolgáltatási platformokon, melyek szerződések alapján jó előrekészült és jó koordinált megoldások alapján működött. Ez a mai világban már egyre kevésbé járható, egyrészt mert még mindig drágák ezek a megoldások, másrészt meg ma már annyira felgyorsult a világ, hogy csak egy szerkesztőségbe a főszerkesztő azt kéri, hogy itt most azonnal ki kell menni és valahonnan között tenni, akkor nincs idő vonalakat rendelni és kiépítést kérni a különböző helyszínekre. Viszont az továbbra is gond, ugye most egy csomó ilyen műsorbeadó kodek megjelent már a piacon, melyek a 4-5G hálózatra támaszkodnak, ezek elég jól működnek, viszont akkor van probléma, ha egy kritikus tömeg megjelenik, és a cellafoglaltság az magas, olyankor sajnos ők ugyanolyan partnerek a szolgáltatók szempontjából jelenleg még, mint a nevezett felhasználók a mobiltelefonokkal a zsebükbe, tehát olykor-olykor látjuk is a tévében, hogy szakadozik a hang, vagy esetleg a rádióban, ha hallgatjuk a körkapcsolást a Kossuthon, akkor szinte lehet hallani, hogy olykor-olykor gyenge a közvetítés minősége, hát azért, mert nem tudnak fölkészülni ezekre a problémákra. Na ebben a Starlink azért tudna segíteni. Így néz ki egy rádiós kodek, amely ezt csak érdekességként teszem véden, mert ez is szerintem infokommunikációs szempontból egy újdonság, hogy Hajdú B. Istvánnak a hangját általában egy ilyen eszközön keresztül szokták beküldeni úgy a rádióba, mint a tévébe, hogyha élő közvetítés van. Ez alapesetben egy ERI 40 csatlakozón egy bármilyen publikus interneten keresztül be tudja küldeni a hangot a rádióba. Ez pedig a televíziós eszköz, amit általában a hátításkával vagy a kamera hátára szokták kattintani, itt SDI coax kábelre jön be a kamerától a jel, és egy ilyen eszközbe, ez egy ilyen live view eszközbe 4 vagy 8 4G-s SIM kártyát szoktak elhelyezni, és ez párhuzamos, hogy egyszerre mind a 4 SIM kártyán kiküldi a jelet. Ezek lehetnek különböző szolgáltatói színkártyák, így hát és ennek az eszköznek a párja benne a műsorszolgáltatónál pedig összefésüli a beérkező streameket, és mindenhonnan az adott képkockákat úgy válogatja össze, hogy ahol a kevésbé van minőségromlás, úgy jön be a kép. A technológiai szempontból is nagyon fejlődött, de továbbra is a telekommunikációs szakasz szokott lenni a szűk keresztmetszete. Most kiiktattuk a színkártyákat, ide betettük közvetlenül a Starlink terminált, és nagyon jó eredményeket tértünk el. Itt az MTV oldalán látható, hogy letettük az udvarra a tévétorony közébe a kis antennát, és szándékosan megpróbáltuk elrontani, odaálltam az antenn elé, már megszületett a két gyerekem, úgyhogy én nekem már belefér, és azt mondom, hogy itt a kodeknek ugye itt látszanak a handover pillanatai, a kodek puffer beállításaiban látszik, hogy itt nem tudott, tehát itt volt egy kis késleltetés az adott átvitelben, de a puffer, a kodek puffere az elegendő volt ahhoz, hogy kompenzálja ezt a kis, hát nem is tudom, azt hiszem, hogy 500 millisekundumos puffer volt a hangra, ugye ez csak a hangra vonatkozik, meg a hangos kodek volt. Nem volt megszabadás. Több mint egy órán keresztül ment ez a teszt, én igaz, hogy csak egy 5 percet álltam ott, de egy órán keresztül tökéletesen tudtunk a vezérlőbe küldeni hangot onnan az udvarról, úgyhogy ez így jó volt. Nyilván, ha egy regszekény ajtaját tettem oda magam helyett, akkor azért sokkal nem érdemes számítani, de hát ez csak a munka kedvéért. Így néz ki az MTVA-ban a rádiós központi vezérlő, illetve a televíziós központi vezérlő, ahol vettük a jeleket is, rögzítettük is, tehát van felvétel róla. Kielemezték is a kollégák is, ott a kollégák szintén visszajelzték, hogy sem a rádiós, sem a televíziós közöttésben egyetlen egy megszakadás nem tört. Energiafelhasználás. Mennyit fogyaszt egy ilyen terminál? Azért ez egy kb. 50x50 centis terminál, ez az eszköz, meg van majdnem 20 kilós, úgy a dobozzal együtt. Ebben azért van tudsz. Tehát gondolkoztunk azon, hogy biztos nem kevés villanyt fogyaszt. De az is érdekes, hogy nem biztos, hogy készenléti üzemmódban ugyanígy fogyaszt, mint amikor aktívan adott átvitelt téged, ezért itt felcsináltam egy fél órás stressztesztet, úgyhogy csak letöltést generáltam egy földi internetes szolgáltatás felől a Starlink felé, majd később egy feltöltési szimulációt végeztem hiperfel, amikor azt mondtam, hogy most csak feltöltés van folyamatosan egy fél órán keresztül. És ezek az eredmények jöttek ki. Tehát egy nyugalmi, amikor csak üresben van a terminál, csak azt mondja, hogy online állapot van, de nem nincs semmilyen adott forgalomban, hanem aktív, általam kezdeményezett adatátvitel nincs rajta, akkor ez alatt a fél óra alatt átlagban 63 wattot fogyasztott. Amikor intenzív letöltés volt, az előbbi ábrázolt magasabb ábra volt, akkor 77 watt volt az átlag a fél órára. Amikor viszont intenzív feltöltés volt, akkor 90 watt volt. Ugye érdemes nézni, hogy ugye a feltöltés elérhető sávtérség az olyan 20 megabitnél tetőzött, a letöltés az olyan 60-70 megabitnél tetőzött ugye arra az időszakra, tehát egy alacsonyabb adatátvitelem volt ugye a feltöltés irányba, de a fogyasztásom azért az jelentősen megnőtt. Tehát, hogy 3,6-tizedről kiszámoltam normalizálásra, hogy 3,5-szer több energiát vett igénybe a feltöltés, mint a letöltés. Hát nyilván innen földön kell sugározni a műholdak felé, tehát itt a van teljesítmény felvétel. Igen. Illetve még egy érdekesség, akkor, amikor bekapcsoltam a hó elhavasodást elleni fűtést találtam, ugye az is egy jelentős fogyasztó. Na most itt egy fél órára kijött egy átlag 124 watt, de azt látni kell, hogy először felfűti a terminált egy magasabb hőmérsékletre, és itt volt egy 300 wattos csúcsom, több mint 300 wattos webből, egy adott pillanatban, de azt mondanám, hogy itt az átlag az kb. 200-220 watt csúcs között csúcsosodik ki, addig, ameddig ezt a terminált felfűti, majd utána lenyugszik 100 watt köré és 100 watt körül, úgyhogy nyugalmi forgalom van, tehát ez nincs még hozzáadva sehez, nyugalmi állapotban csak fűtve ennyi. Tehát, hogy ez az eszköz, ez úgy elég rendesen pörgeti a villanyórát. És akkor nézzünk egy 24 órás teljesítménymérést, ugye ez egy fogyasztásmérő, okosdugaj, tehát ez sem egy hiteles mérés volt, ez is kifejezetten ilyen felhasználói szemszögből elvégzett mérés volt, ahol egy olyan okosdugaj tudtam használni, melynek 30 másodpercenként mérve volt az aktuális teljesítményfelvétel is egy adatbázisba, mentettem el ezt, illetve az adatbázisból grafikont rajzoltam ki, tehát nem a módszertan talán, de az eszköz maga az nem egy hiteles mérő eszköz. És itt akkor volt egy Netflix-es filmnézés, volt sima internetezés, volt egy kis Skype beszélgetés a családdal, illetve volt egy periódus, amikor itt nem volt adataktív forgalom, és akkor így nézett ki ez a forgalom. 56 watt. A wifi router nélkül, tehát ugye, mert hogy a wifi router, mint korábban megállapítottuk, az egy olyan eszköz, amit nem szívesen használtunk egy csomó kalátja miatt. Saját hálózatot, de saját okos, saját routerrel végezve, ugye ez így jön ki. Na most összehasonlításképpen, hogyha egy sima 5G-s routerünk van, tehát egy mondjuk a Jettel most már forgalmazza ezt az otthonra köthető 5G-s szolgáltatás, mely vezetékes internetes kiváltást tesz lehető, például akkor az ő routerüket lemérve 2,04 watt, ugyanilyen feltételek mellett, tehát ugyanígy bridge-be közve saját wifi-vel, stb. Tehát ugyanolyan tesztkörnyezben, ugyanaz az eszközben mérve 2 watt. A földi nem a Starlink. Na most erre a fogyasztási problémára adtak egy olyan megoldást a mobil alkalmazásban, hogy be lehet állítani egy úgynevezett sleep schedule, tehát egy alvási idő, amikor egy adott óra két időpont között lekapcsol egy ilyen mély kényszeríti állapotban a terminál, olyankor nincs internet, nincs hol leolvasztás, semmi nincs, és akkor közel egy watt a fogyasztása leírás szerint, amikor ez az opció már megjelent itt a mobil alkalmazásra, már vissza kellett adnom a terminált, ezért ezt konkrétan tudtam lemérni, de leírás szerint ez körülbelül egy wattnak számít. Ilyenkor fel van hívva itt az apró betűs részben a figyelem, hogy ha közben elhamosodik, akkor nem tud újra bekapcsolni, tehát akkor manuálisan kell gondoskodni arra, hogy hogy eltávolítsuk a havat a terminálban, hogy esetleg olyan volt a helyzet. Így viszont lehet ilyen sporolni azzal, hogy nincs folyamatosan bekapcsolva a készülék. Na most az utolsó rész az arra, hogy méltányos felhasználási feltételek. Ez megjelent egy apró betűs rész a most februárban, és erről a szakcikkekben is volt egy kis megemlékezés a sajtóban, hogy azért érdemes figyelmelni. Hozzászoktunk ahhoz, hogy főleg itt Magyarországon, hogy a hagyományos internet vezetékes, legalábbis földi internet szolgáltatások azok korlátlanok, tehát nincs adat, nincs sásásás, sávtélesség korlátozás ilyen adott forgalom függvényében. Nincs sem felára, azért régen, ugye a 2000-es évek elején talán volt ilyen, de ezt gyorsan kivezették. Most még a mobil internet szolgáltatásoknál ez fennáll, de véleményem szerint ez sokáig. Most ők a Starlinknál ezt a kérdést, mert a hálózati forgalomsemlegességre, a hálózati integritásra, illetve a különböző, ugye a szolgáltatás minőségének fenntartása érdekében ezt azért úgy gondolták, hogy bevezetik, és akkor februártól 500 gigabájtos, 1 terabájtos, illetve 3 terabájtos produktcsomagokat lehet vásárolni, melyek akkor 7 óra és 21 óra között ketyegnek. Egy időn kívül ingyen van, free belefoglalni a full sávtélességet, viszont hogyha kifogytunk az adatkeretből, akkor meghökkentő módon 1/1 a bit per szekundumra csökkentik le a szolgáltatási szintet, ami azért itt innen nézve a Föld erről a részéről, ez így meglehetősen kemény dolog. Tehát, hogy én elfogadom, hogy ott Amerika területén ott még azért az ilyen 10 megabit per szekundum alatti internetszolgáltatások még mai napig egyébként a földi területeken elterjedtek. Ezért ott lehet, hogy ez nem tűnik nekik annyira soknak, vagy nagynak az a korlát, hogy itt ez kemény dolog. És az, hogyha mondjuk hogyha jegyet szeretnénk venni a túllépés után ahhoz, hogy 7 és 21 óra között korlátlanul tudjunk netezni, akkor viszont 380 forintot majdnem fizetni kell gigabájtonként, ami utólag jönnek persze, hogy nem is fogyasztottunk. Tehát ez egy kicsit úgy gondolom, hogy ez nem elszoktunk ettől. És mindez lakossági szolgáltatásra vonatkozik. Ugyanis jelenleg még a üzleti szolgáltatás nem rendelhető meg. Tehát a Starlink honlapjára bárki fölmehet, és megrendelheti magának ezt a szolgáltatást, de csak lakosságiként, üzletiként az jelenik meg, hogy egyelőre még nem elérhető. Tehát mindez csak a lakosságira vonatkozik. Üzletére nem tudjuk, hogy hogy látható, legalábbis itt Magyarországon. Mit jelent az 500 giga? Azért nem kell kétségbe esni, mert hogyha a korábbi példát megemlítjük, hogy mondjuk egy full HD felbontási biztonsági kamera képét akarom folyamatosan éjjel-nappal nézni egy távoli helyszínről, mondjuk 3 megabit per szekundumos sávszélességen, nem mondjuk annyira van, csak letömörítve a HD kép, akkor az csak 1 gigabájt lesz egész hónapra. Tehát ez azért nem biztos, hogy a vérböngésztés egy hónap alatt az 10-50 gigabájt szokott lenni, attól függően ki mennyire. De mondjuk ha egy weboldalt 3 megabájtnak tekintek, és percenként befrissítem, és ezt mondjuk napi 8 órába teszem, 30 napig, akkor jön ki ez mondjuk ez a kb. 50 gigabájt. Tehát hogy azért, ha megnézzük a mobil internetes adatcsomagot, amit Magyarországon a különböző szolgáltatók el, azok is kb. Így vannak belőle, tehát hogy ez azért elég szokott lenni. Viszont egy Netflix-tel, tehát egy OTT szolgáltatásra ki lehet ez gyorsan ütni, mert egy órányi Netflix film az kb. 7 gigabájt mondjuk a legnagyobb felbontáson, tehát megveszi az ember a családi csomagot, akkor ott már 4K-ba jön a stream, és azt nem tudom megválogatni, hogy milyen minőségben jön, hanem ő magától állítja be, akkor onnantól már 7 gigabájtra fog elfogyasztani egy óra, tehát azzal már gyakorlatilag az 500 gigabájtba ki fog jönni, hogy napi egy filmet tudok megnézni, és utána a hó végére pont kimuláztam az 500 gigabájtot, tehát hogy ennyi mankó, hogy mire elég ez a 500 gigabájt a legkisebb csomag. Én ennyire gondoltam, itt megemlíteni, konklúzióként azt tehát összefoglalóként meg tudom mondani, hogy általános internetezésre jól alkalmas ez a szolgáltatás, üzleti előfizetés esetén, hogyha elérhető lenne Magyarországon, akkor járna érte a publikus IP cím, nem kérnek érte még felárat. Azt mondták, hogy vagy az le van írva az apróbetűs részben, vagy legalábbis a kérdések is válaszok szekcióban megtaláltam azt, hogy a lakossági előfizetőknek még nem elérhető a publikus IPv4 cím, de benne van a tervekben, hogy felárért, havidíj felárért, ezt meg lehet venni, ugye ez Magyarországon egy szokott dolog, tehát itt is lehet fix IP címet kérni otthoni felhasználásra, felállják a szolgáltatótól, tehát ez nem idegen. Minden port szabad rajta. Lehet a gyengécskezési router helyettesíteni is sajáttal, lakossági ügyfél esetén egy plusz tartozék megvásárlásával, hogyha majd lesz üzleti, akkor azt nem. Alapból lehet. Minden nemű ipari alkalmazás, mint ami alacsony késpárkát és kritikus jelásfűtelt feltételez, a szigorú tesztek után érdemes csak megrendelni, tehát VPN-t lehet vele távoli telephely hozzáférés. Kollégáim végeztek olyan tesztet is, ami itt az NMAH-nak a mérőszolgálatát próbálták Starlinken keresztül becsatlakoztatni, tehát a mérőkocsival kivonultak, és a Starlinken keresztül akarták valós időben beküldeni a rádiófrekvenciás mérőrendszernek az eredményeit a központi adatbázisunkba, és ugyanazt tapasztalták, mint mi az IPv4-el. Hát most ezekről nincs ilyen, mert ezt egy kollégám készítette, és neki külön előadása volt erről. De ugyanez, tehát hogy meg lehet ezeket oldani, csak nagyon szigorú üzemi tesztek, és finom hangolás után lehet ezeket a szolgáltatási jelen állapotában használni. És hát, mint említettem, az energiafogyasztással jelentős, tehát a más internet szolgáltatások végberendezéseikhez képest pedig különösen. Hát, így ennyire gondoltam, tulajdonképpen, hogyha bármi kérdés van, akkor szívesen állok rendelkezésre.
Köszönöm szépen!